Vendégünk a stúdióban továbbra is Navracsics Tibor, a Polgári Kormányzás 2006 munkacsoport vezetője, telefonszámunk pedig 483-26-26. A hírek előtt arról, hogy a Fideszt a baloldal részéről ebben a választási kampányban nagyon sok olyan vád éri, amelyet a fideszes politikusok igaznak tartanak a demokráciáról vallott, vagy a demokratikus intézményrendszerről vallott felfogásukkal kapcsolatban. A mai beszédben, amelyet Orbán Viktor a Fidesz miniszterelnök jelöltje mondott, szintén egy olyan párhuzam volt, amelyet viszont a másik oldalon tartanak nagyon igaztalannak, nevezetesen, hogy ő ebben a beszédben nagyon erős párhuzamot vont a jelenlegi baloldali politikusok és a rendszerváltás előtti pártállami rendszer vagy állampárt képviselőivel, és hát gyakorlatilag egy hasonlatban Kim Ir-sen, Sztálin, tehát diktátorok, kommunista diktátorok jelentek meg, akikhez ő hasonlította ezeket a politikusokat, vagy a Lázada Szoborpark kitétel, amely ugye arra utalt, hogy azok az óriás méretű szobrok, amelyeket a rendszerváltáskor a város szélére száműzött az ország, azok most másfajta csomagolásban, hogy ő mondta, megjelennek. Ezt mennyire gondolja, hogy ezek ugyancsak igaztalan vádak, amelyet hát a baloldalról rónak föl a Fidesznek?
Igen, hát azért Sztálin és Kim Ir-sen úgy került szóba, legyünk pontosak, hogy az ő szobraik sem voltak akkorák, vagy sincsenek akkorák, hiszen Kim Ir-sen szobrai még állnak, mint az a Gyurcsány arckép, ami egy zuglói toronyház teljes egészén feszít, amire ugye annak idején Mikola István is megállapította, hogy csak a füle három ebe lett, és azóta már legendássá vált ez a mondás. Vagyis ennyiben a párhuzam áll, de azért ezt meg kell mondani, hogy itt többről van szó, mint pusztán szellemi kontinuitásról, egyrészt van egy személyi kontinuitásról is, hiszen ha megnézzük a tegnapi szocialista nagygyűlés dobogóján vagy pódiumán ülő szocialista politikusokat, azoknak többsége azért az előző rendszerrel is azonosítható, sőt ők nem csak hogy azonosítható, mert önmagában szerintem az nem probléma, hogy valaki dolgozott, élt abban a rendszerben, és fenntartói voltak ennek a rendszernek, működtető is, ő büszkén jár azóta is, hogy az egy működőképes és jó rendszer volt. De ha más nem, a legutóbbi március 15-i kitüntetések,
amikről szintén említettet volna.
Amiről igen, egy fél mondat erejéig szó volt, hiszen a köztársasági elnök aggályait is kiváltotta azért, mert hogy a kitüntetésekről szóló jogszabály szövegéből adódóan ugye legalábbis kétes, hiszen ott egyértelműen a kitüntetést a demokratikus magyarság, illetve a demokrácia felvirágoztatása, megerősítése, illetve a demokratikus Magyarország fejlesztése érdekében végzett tevékenységhez kötik. Ezzel szemben a március 15-én kitüntetett emberek egy része bizony egyértelmű rendszerhez kötődött. Vagyis azért több van itt puszta történelmi párhuzam, hogy erőltetett analógiánál, hiszen van személyi folytonosság, és hát úgy tűnik van egy erős politikai folytonosság is.
De azért az MSZP első vonalában is már sok tekintetben egy egészen más generációt látunk, Gyurcsány Ferenccel az élen, akik
igen,
nem finoman szóval nem kompromitálódtak az állampárti rendszerben. A jelentős részük voltak olyanok, akik részt vettek különböző beosztásokban abban az időszakban is, Gyurcsány Ferenc is a különböző pártállami ifjúsági szervezetben például, de hát az már a rendszer vége volt gyakorlatilag.
Igen, hát azért annyit tegyünk hozzá, hogy az MSZP-vel ellentétben a Fidesz soha nem gyanúsította meg az MSZP-t azzal, hogy antidemokratikus párt lenne, vagy éppenséggel diktatúrára törekedne, amit ugye naponta megkapunk az MSZP-től.
Mi ennek a választási rációja? Tehát ez mennyiben törésvonal a választók fejében? Magyarul mennyire lehet hívószó, hiszen végül is az utolsó és legnagyobb választási nagygyűlésének egyik központi témája volt a Fidesznek ez a fajta megkülönböztetés. Mennyire lehet hívószó ez a választóknak?
Én azt hiszem, hogy az MSZP nem gondolja komolyan, hogy mi valóban antidemokratikus erő lennénk. Az MSZP taktika 2002-ben, 98-ban is ezzel próbálkoztak, 94-ben is ez volt a taktikájuk, hogy jól megijesszék a választópolgárokat, valamilyen kép felvázolásával, és aztán bejelentsék, hogy ők azok, akik megmentik a választópolgárokat. Ugye 2002-ben ez volt a Mi Épp Fidesz összefogás, meg Kövér László úgynevezett köteles beszédének az emlegetése. Most is próbálkoznak ilyenekkel, hiszen láthatunk ilyen kísérleteket, vagyis ha nincs hisztérikus hangulat, akkor hiszterizálják a hangulatot, hogy aztán bejelentsék, hogy ők azok, akik megmentik az embereket. És ilyen értelemben egy kampányfogásról van szó. Én ezért tartom nagyon fontosnak Orbán Viktor beszédének azt a részét, amelyben azt mondta, hogy míg a szocialisták rendre nemet mondanak a Fideszre, mi igent mondunk a szocialistáknak, és azt nézzük, hogy elsősorban magyarok, és ezért közösséget vállalunk velük, a nemzetközösségéhez való tartozás esetben megelőzi az esetleges ideológiai törésvonalak alapján való elkülönülést.
Ez a megjegyzés, vagy ez a fajta értékelés azért a Gyurcsányi beszédben is megjelent, tehát ő is tett utalást arra, hogy...
Nem emlékszem rá, elképzelhető, de emlékszem rá.
Volt ilyen, hogy mindenkire számítanak. Indokolta azt, hogy a programról esett a legkevesebb szó Orbán Viktor beszédében. Mondjuk tett említést az új Széchenyi tervről, de minthogyha ezt nem emelte volna ki. Magyarul itt az utolsó hétre már legkevésbé a programok csatája várható, sokkal inkább a választási mozgósítási csata.
Részben igen. Ugye én emlékszem azokra az csalódott újságírói kommentárokra, amely amikor kijött a program, akkor megállapították, hogy semmi új nincs a programunkban. És ez valóban így volt, mert előtte két körben, egyrészt az országértékelőt megelőző találkozó sorozat, másrészt pedig az úgynevezett országépítő beszélgetéseken gyakorlatilag Orbán Viktor a programról beszélőkkel és ismertette a programpontjait. Ugyan ebből a szempontból már valószínűleg nem lesz olyan hangsúlyos a program, de lesz egy-két olyan kisűrűsödésű vagy sűrűsödési pontja a kampánynak, mint például a miniszterelnök jelöltek vitája, ahol nyilvánvalóan megint szóba kerül a program, és erről is lesz szó.
A mai beszédben Orbán Viktor említést tett az árvízi helyzetről, és tegnap a miniszterelnök is a beszédében említést tett erről, és tegnap éppen Mandó Lászlóval beszélgettem arról, hogy mennyire engedhető meg az, hogy egy kampány eszközé váljon az árvízi helyzet, egy miniszterelnöki beszédben megjelenhet-e, és Mandó László azt mondta, hogy természetesen egy miniszterelnök beszélhet erről még egy kampányrendezvényen is. Mit gondol arról, hogy az árvíz mennyiben lesz kampánytéma a következő egy-két napban, és mit gondol egyáltalán ezekről a beszédbe belefoglalt egységekről?
Ugye minden katasztrófa helyzettel kapcsolatban van egy olyan előfeltérés, amit nem tudom mennyire igazol újra és újra a tapasztalat, és mennyiben csak egy kényelmes intellektuális közhelyről van szó, hogy a katasztrófa helyzet általában a kormány, a hivatalban lévő kormány pozícióit erősíti. Vagyis mindenki kampányeseményt lát egy természeti katasztrófában, akármi is történik, ha nem is természeti, hanem társadalmi katasztrófáról van szó akkor is, mint például a madridi vonatrobbantás szerencsétlen kommunikációja, annak idején ugye a spanyol néppárt választási esélyét rombolta le egyetlen délután tulajdonképpen azzal, hogy ők a baszkokat, ha jól emlékszem, a baszkokat hibáztatták a merénylettel, és kiderült, hogy nem ez.
Hát ami lerombolta, az volt ott, hogy hamarosan kiderült, hogy nem az áll a háttérben, amit igen. A kormány mondott.
Igen,
hát.
igen. Vagyis azért mondom, hogy minden katasztrófa helyzetet nyilvánvalóan minden politikai erő a maga módján megpróbál kihasználni. Én azt mondom, hogy akár még szerencsés dolog is lehet, mert hogyha ez a kihasználás abban jelentkezik, hogy minél több önkéntes, mindegyik párt között megindul egy verseny, ki tud több önkéntest a gátakra vinni, akkor a kihulló sorkatonák helyére ott lesznek a pártaktivisták. Ebben az esetben a kampánynak van egy nagyon komoly pozitív hozadéka az árvíz sújtotta területekre nézve.
De arra vonatkozólag akkor gyakorlatilag konkrét modellek vagy konkrét számítások nincsenek, hogy ez kinek kedvez, hát mondjuk egy utolsó héten.
Igen, 2002. augusztusában, ha jól emlékszem, augusztusban vagy szeptemberben Gerhard Schrödert állítólag az ottani árvíz mentette meg, hisz gátakon végiglátogatta a helyszíneket, Stoiber volt az ellenjelölt, és elveszítette a kampányt állítólag emiatt. Én azért mindig úgy gondolom, hogy amikor egy párt veszít egy választást, akkor ott több tényező van. Önmagában egy tényező nem fog a közhangulatot. Lehet egy olyan tényező, ami sűrűsíti magában az érzelmeket, és úgy meg tudja változtatni. Én szerintem most mindegyik párt, kicsik és nagyok egyaránt figyelni fognak az árvízre, már csak kampány szempontból is.
Orbán Viktornak ez lehetőséget adott arról, hogy a szolidaritásról beszéljen, arról a fogalomról, ami egyébként központi helyet foglal el a Fidesz választási programjában, ennek a gyűlésnek is egyfajta címbalata volt.
Igen, és hát a pártok mindig nyilvánosságra is hozzák, hogy éppen hány aktivistájuk, hogy hány jelöltjük dolgozik a gátak megerősítésén, vagyis érződik egy ilyen pozitív verseny. Én ehhez nem viszonyulnék cinikusan, mert egy kampány, ha kampány témává válik, mint már említettem korábban, ennek lehet nagyon komoly eredménye is, az, hogy ősödik az összefogás. Az az aktivista, aki mondjuk csak a Fidesz vagy az MSZP kedvéért megy el oda a gátra segíteni, megismerkedhet ott olyan emberekkel, ami igazi barátság alakulhat ki, és igazi közösségek alakulhatnak ki. Úgyhogy ilyen értelemben ez jó. Persze, hogyha abban merül ki az árvíz, mint kampánytéma, hogy a párt vezető személyiségei ilyen vadonatúj gumicsizmát felhúzva parádéznak a gátakon, és egyébként helikopterrel mennek oda, és helikopterrel jönnek el, akkor sok haszna nincs a dolognak, de én komoly esélyt látok arra, hogy egy valóban, ha tényleg olyan súlyos a helyzet, akkor egy valódi nemzeti összefogás alakul ki.
Vendégünk a stúdióban Navracsics Tibor, a Polgári Kormányzás 2006 munkacsoport vezetője, a telefonszámunk 483-2626. A hírek után folytatjuk.